Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik eljöttek a ma esti előadásra. Mielőtt elkezdjük a programot, egy kis tájékoztatást szeretnék adni. A legközelebbi előadás mához 2 hétre lesz. Azért, mert egy hét múlva, október 31-e, ugye van, akinek a halottak napja, van, akinek a reformáció ünnepe. Hát ebben a házban inkább az utóbbi az, ami miatt akkor nem tartunk itt előadást, mert a teremre valószínűleg szüksége lesz a háznak, illetve a teológiának. A református teológia épülete ez, azzal együtt, hogy a püspök hivatalé. Tehát 2 hét múlva lesz a következő előadás, november 7-én, hát ez is szép dátum, nem? Ugye a nagy októberi szocialista forradalom emlékére leeljünk örömöt Isten megismerésében. Ez lesz a címe akkor az előadásnak. És egy kedves barátomat várom erre, Fűtő Róbertet, aki az Egyesült Államokban egy presbiteriánus teológiát végzett, de itt él most már évek óta szép magyar feleséggel és 2 gyönyörű kislánnyal. De lehet, hogy csak egyedül jön. Hátul az egyik széken a kijárat tájékán van egy doboz, rá van írva, hogy kérdések. Az elmúlt héten ezt valaki komolyan vette, úgyhogy tedd bele egy kérdést. Ezt fölolvasnám, és megpróbálok válaszolni. Ugye ebből látszik az, hogy valóban működik az a doboz, tehát tessék kérdést tenni. Most 2 hetem lesz arra, hogy kigondoljam a választ, úgyhogy nyugodtan jöhetnek a kérdések. Az 1 héttel ezelőtt föltett kérdés a következő. Önmagunk kellő ismerete nélkül sikerrel indulhatunk-e a másik megismerésének izgalmas felfedezésére? Röviden válaszolnék. Azt gondolom, az illető nagyon jól ráérzett arra, hogy ahhoz, hogy a másikat megismerjük, elsősorban önismeretre van szükségünk. Ebben a sorozatban ez éppen nem témánk, különösebben legfeljebb érintjük. Tavasszal, ha jól emlékszem, az egyik este erről szólt, hogyan ismerhetjük meg magunkat, önmagunkat. Kiderült, hogy ez sem olyan egyszerű dolog. Milyen forrásunk van hozzá. Például a másiknak, a másik által nyújtott tükör, amit a szociálpszichológiában úgy neveznek, hogy szociális tükör, tehát a másik ember reakciója rám. Csillog a szeme, amikor találkozunk, hát vagy az elragadtatástól, vagy a haragtól, de mind a kettő, ugye jelzés nekem arról, hogy én milyen vagyok, meg ki vagyok, vagy legalábbis, hogy ő nála, hogy állok. De ez csak az egyik forrás, ugye teljesítményeinkből való visszajelzés, és még sok egyéb. Mindezekről szó volt, és hát ennek azt gondolom, hogy elég jó irodalma van. Valóban fontos az önismeret ahhoz, hogy felszabadultan törődhessünk a másik megismerésével. Igen, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy ugyanakkor, amikor szükségem van egy reális énképre, és ezt a szót, ezt a jelzőt hangsúlyozom, hogy reális, nem pozitív énképre egyszerűen. Reális énképre, ami mindig pozitívumokat is tartalmaz. Ugyanakkor ne legyek én központú, ne forogjak magam körül. Zárójelben jegyzem meg, hogy a rossz énképű emberek hajlamosabbak arra, hogy folyton magukkal foglalkozzanak. A nagy zsarnokok általában csökkent értékűségi érzéssel küszködnek a lelkük mélyén, vagy pszichológiai kifejezéssel a tudattalanjukban. Úgy kompenzál a pici Napóleon, hogy fölül a magas ló hátára. Volt olyan miniszterelnöke is Magyarországnak, talán emlékszünk, Kohl kancellár mellett, úgy eltűnt, de Adolf Hitlerre is ez volt jellemző. Pici ember, magas lóra, és magával foglalkozik, és saját magával akarja elhitetni, hogy ő milyen kiváló és mennyire diadalmas. Hát így nem lehet elindulni a másik megismerésének az útján. Tehát még egyszer, igen, ismerjem meg magamat, legyen reális én képem, de ne foglalkozzam túl sokat magammal. Ha rendben van az én képem, akkor nem kell sokat magammal foglalkoznom, akkor figyelhetek a másikra. Bocsánat, eszembe jutott egy élő példa. A Pasaréti Református Gyülekezet előző lelki pásztora Jó Sándor volt. Talán mérsékelten fiatalok közül néhányan ismerték is. Én úgy gondolok rá még mindig, mint lelki apámra. Nagyon sokat köszönhetek neki. Nos hát, én nem tudom, hogy történhetett ez meg. Abban az időben Sándor bácsi 1970-ben meghalt. Hát még bőven a Kádár korszakban történt az, hogy egyszer kapott egy szakszervezeti beutalót. Sopronba 2 hétre. De hát akkor jellemzője volt az is, hogy nem egyedül adtak neki egy szobát, hanem egy másik emberrel, egy másik férfival együtt. De akkor is ő egy kicsit kikapcsolódhatott. Nem volt más dolga, mint hogy sétákat tegyen a lővérekben, vagy olvasson, vagy pihenjen, és így tovább. Na most a szobatársa később, akit ő teljesen véletlenül kapott, a szobatársa mondta róla, a 2 hét elmúlása után jóval, különleges ember, mert 2 hét alatt egyetlen egyszer sem szidott senkit, és egyetlen egyszer sem dicsérte magát. Mire utal mind a 2 jel? Miért szeretünk szidni másokat? A csökkent értékűségi érzés egyik feloldási lehetősége ez. Mert amíg szidok valakit, úgy érzem, hogy én azért nála külön vagyok. És ha valakinek mondom róla rosszat, általában az illető udvarias annyira, hogy ne mondja azt, hogy á, dehogy. És akkor én úgy érzem, hogy lám, ő is igazat ad nekem. Tehát a csökkent értékűségi komplexumból fakad az, ha szidok valakit. Na nem mindig. Vannak olyan politikusok, akiknek a szidása független az én képemtől, hanem reális. És dicséri magát, ennek ugyanaz a gyökere. Megint csak, akinek mondom, esetleg rejtetten, esetleg a kétféle megnyilvánulást összekapcsolva, például úgy, hogy én megmondtam neki, de beszélhetsz te az ilyennel, az illető bólogatni szokott, nem mondja azt, hogy á, dehogy. És akkor megint csak az az érzésem, hogy lám, ő is elismeri, hogy én milyen kiváló ember vagyok. Nos hát, hogyha nincs ilyen problémám a negatív énképemmel, hanem van a reális énképem, például Isten tükréből tudom, hogy elveszett bűnös vagyok, de az ő kegyelméből élek, és az Úr számára értékes valaki, akkor tudok elindulni könnyű szívvel mások felé, odafigyelni a másikra. Hát ha nem lett volna kielégítő a válasz, akkor kérem az illetőt, hogy írjon tovább, nagyon szép, esztétikus női írása van. A mai témánk, lejünk örömöt a beszélgetésben. Mielőtt tovább lépnénk, egy lépéssel megkérem Rajkai Zoltán színművészt, hogy olvassa fel nekünk azt a verset, amit hozott, és egy másik verset, Jakab levelének a harmadik fejezetét, az is költői fejezet, majd fogjuk érzékelni.
Áprili Lajos kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kútját tömt be bennem, kartaúzi legyek a cella csendben. Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől, csak gyökeres szót adj. És közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni. Készen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész. Mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz. A gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremthet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny. Irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló, és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek.
Köszönjük szépen, Zoli! Mind a két versre vissza fogok térni, utalok rá, Most pedig majd megpróbáljuk egy kicsit lecsendesíteni magunkat szép zenével. Közben azonban elfelejtettem, amit rám bíztak, hogy hirdessem ki, hogy a tavaszi sorozatról, a párkapcsolati ABC-ról CD-lemez kapható hátul a könyvasztalnál 600 forintért, és egy gyönyörű szép könyv is kapható. Vitális Ilona és Gál Éva munkája. Vitális Ilona a szöveg szerzője, ő évtizedek óta gyermekmissziós munkás, és Gál Éva pedig kitűnő grafikus művész. Szebbnél szebb, korhű, Biblia korára jellemző, gyönyörű illusztrációkkal. Majd tessék megnézni ott a könyvasztalnál. Most a Rabovai Júlia hegedül, Bach, G-moll, Adagio és Presto.
Thank you. Köszönjük szépen, Júlika! Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a presto eleven dinamizmusa eljusson hozzánk, ahhoz szükség van az adagio nyugalmára, lecsendesítő hatására. Nagyon jó illusztráció ez a jó kommunikációhoz. Hadd mutassak egy bibliai mondatot. Ézsaiás vallomása az 50. fejezetből. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Miről vall a próféta? Az ő küldetése az, hogy másokkal beszéljen, másokhoz vigye el Isten üzenetét. Ehhez viszont arra van szüksége, hogy ő maga elcsendesedjék Isten előtt. Kora reggel tartotta a csendes óráját, az derül ki ebből a mondatból. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. De miért? Megtanít engem beszélni, hogy tudjam szólni igéjét a megfáradtaknak. A másik emberhez küld engem az Úr. Ezt vallja ő. Nos hát itt a személyek közötti kommunikációról van szó. Valóban a kommunikációról, nem egyszerűen a beszédről. Áprili Lajos verse fölhívja a figyelmet arra, hogy nem sok beszédre van szükség. Ezt hallottuk. Azt kéri az öregségtől. Csak gyökeres szót adj. Talán ő maga is tapasztalta saját magán is, meg másokon is, hogy az öregek különösen szeretnek sokat beszélni. Nem mindenki. Némely öregek. Én is kíváncsi vagyok, milyen lesz, ha megöregszem. Csak gyökeres szót adj. Azt hallottuk a versben, hogy csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Igen, szükség van a csendre, és majd az utolsó órában elég egy pátosztalan, kurta szó. Készen vagy? Készen. Azután az is kiderült, főleg a Jakab leveléből vett idézetből, hogy nem gonosz beszédre van szükség, nem a gonosz beszéd ad örömöt. Mit jelent az, hogy gonosz beszéd? Hamis vád, pletyka, hazugság. Hanem a másikat és a kapcsolatunkat építő beszéd. Valaki ellen vethetné, de hát olyan jó érzés pletykálni. Mégiscsak örömet okoz. De remélem, hogy emlékszünk arra, hogy egy héttel ezelőtt mi hangzott el az örömről. Az öröm Isten igéje szerint nem azonos az élvezettel, még kevésbé a vágy kielégítéssel. Nem arról van szó, hogy az ember esetleg a bosszú vágyát éli ki. Igen, megkönnyebbül. Megkönnyebbül, aki ordítozik a másikkal, vagy a kommunikációnak valamilyen más, nem verbális módját alkalmazza. Sokféleképpen lehet kommunikálni, nem csak szavakkal. Megkönnyebbül, de igazán nem lesz öröme benne. Gondolom, hogy mindannyian tapasztaltuk már, hogy egy-egy ilyen idézőjelesen, hadd mondjam, megkönnyebbülés után az ember nem szabad lesz. Inkább letört lesz, inkább üres lesz, inkább, mintha depressziós lenne, nem boldogít a harag levezetése, sem a pletykája, pletyka is egyik fajtája, az agresszív magatartásnak, amikor az ember nem szemtől szembe támadja azt, akivel baja van, hanem úgy, hogy ő nem hallja, tehát jól esik elmondani a másiknak. Még kegyes formája is van ennek. Bocsánat, ha ilyet mondok. Csak azért mondom neked, hogy imádkozz érte. És közben tovább adtam egy ronda információt, ami lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz. Akkor sincs rá szükség. Emlékszem egyik barátom intésére néhány évvel ezelőtt, egy többünk által nagyra becsült keresztényről volt szó. Jó kapcsolatban voltunk vele, nem itt Magyarországon él, nem is magyar. Hírek elt, hogy baj van vele, házassági problémák. És ez a barátom azt mondta, ne siessük el a kődobálást. Igen, ne siessük el a kődobálást. Nem minden beszéd épít, csak az, ami szükséges az építéshez, a másik építéséhez, írja az apostol. Most mi akadályozhatja az építő beszélgetést? Például az, hogy ha nem jut el hozzám a másik üzenete, ismert anekdóta ezzel kapcsolatban a süket sógor. Hogy is van ez? Oda kiabál valaki, jó napot, sógor! Ő visszakiabál, fazekat foltozok. Megint az első beszélő. Hát az asszony mit csinál? Süket sógor, kijukadt a feneke. Nem jut el hozzá az üzenet, miért? Mert süket. De nem csak biológiailag lehet valaki süket. Megsüketülhet sok mindentől, sokféle indulattól, beszűkült életszemlélettől, a másik iránti rossz feltételezésektől, előítéletektől. És már ott vagyunk a másik fontos torzító oknál, ha magammal vagyok tele, műszóval az egocentrizmus miatt nem jut el hozzám. Szintén anekdóta, János bácsi találkozott régi barátjával, otthon elmeséli. Találkoztam a Lacival, olyan jót beszélgettünk, igaz, hogy a Laci folyton közbeszólt. Hát lehet úgy beszélgetni, hogy nem érdekel az, amit a másik mond, csak az, amit én. A következőnek én magam voltam a fültanúja, több mint 10 évig egy kertes családi házban laktunk, a közvetlen szomszédunk udvarán néha hangos volt az élet, úgyhogy áthallatszott, hogy mit beszélnek. A bácsi egy csendes természetű ember volt, mert most is az, élnek még, a néni viszont annál beszédesebb. És hallom, hogy mondja a szöveget, és még mindig mondja. Aztán, mintha a bácsi is mondana valamit, mire a néni, miért szólsz folyton közbe, az ember nem tud szóhoz jutni tőle. Ez az egocentrizmus. Hát ez a beszélgetés nem szerez igazán örömet az embernek. És ahogy mondtam, nem egyszerűen beszélgetésről van szó, kommunikációra van szükség, nem csupán beszédre, és a kommunikációnak az egyik módja, a szóbeli közlés, a verbális közlés. Na most állítólag a következő a táblán látható arányban használjuk mi a kommunikáció különböző módjait. Megjegyzem zárójelben, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy valóban verbális úton csak mintegy 7%-a jut el hozzám a közlésnek. túl alacsonynak látszik ez a szám, mégis csak a beszéd, az emberi közlés jellegzetes módja, de azt mondják bizonyos kutatók, hogy a beszéd metakommunikatív elemeinek sokkal nagyobb a szerepe abban, hogy közvetítse a másikkal azt, amit én iránta érzek, vagy amit felőle gondolok. Mi az, hogy metakommunikatív elem? A beszéddel együtt járó, nem verbális elemek, például a hangsúlyok, beszédhallam, dallam változás. Tehát tulajdonképpen a beszéd része, ugye olyan sokféleképpen tudom mondani azt, hogy szeretlek. Úgyis, hogy szeretlek. Úgyis, hogy szeretlek. Egész más az üzenet. Tehát, hogy ezeknek a jelentősége még sokkal nagyobb, mint maguk a szavak. És meglepő, vizuális jelzések hordozzák 55%-át körülbelül, tehát az arcjáték és a taglejtés, a gesztikuláció. Nos hát, hogyha kommunikálunk, akkor mind a kettő jelen van az életünkben, majd egy kicsit később, még ma este el fogom mondani, hogy ezek hogyan birkózhatnak meg egymással, melyik az, amit tudunk kontrollálni, és melyik az, amit nem tudunk kontrollálni. Természetesen már is világos, hogy a metakommunikációt és az arcjátékot sokkal kevésbé tudjuk kontrollálni, mint a szavakat. Szavainkat ellenőrizzük. A többit pedig néha szeretnénk, de mégsem tudjuk igazán ellenőrizni. Tehát kommunikációra van szükségünk, mégpedig úgynevezett mély szintű kommunikációra. Ugye a szociálpszichológusok beszélnek arról, hogy különböző mélység szinten zajlik a kommunikáció. Ez az ábra, amit én kivetítek, egy egyszerűsített változata, egy ennél sokkal bonyolultabb ábrának, akit ez érdekel, Forgács György könyvében találja meg ennek a gyökereit. Magyarul se tud talán Forgács, Ausztráliában született és él. Világviszonylatban jelentős szociálpszichológus. Mert ezt az 5 fokozatot lehet megkülönböztetni. Na most, hogyha valaki természettudománnyal foglalkozik, és megnézi azokat a távolságokat, amiket föltüntet ez az ábrának, lehet, hogy minden haja szála égnek áll, mert nem, sehogyan nem lehet lemérni a távolságot a mélységszintek között pszichológiailag. Pszichológusoknak tökéletesen megfelel az ilyen. Na hát, a legfelszínesebb kommunikáció, a látszat kommunikáció. Szervusz, hogy vagy? És legtöbbször nem is igazán érdekel a válasz. Azért kommunikáció ez. Jellemző például az angolban azt mondja, how do you do? És hogy válaszolnak rá? How do you do? Egyszerűen azt jelzi, hogy kész vagyok a kommunikációra. De tartalma igazán nincs, ha csak ennyi nem. Most ne gondoljuk azt, hogy ennek nincs jelentősége. Van jelentősége, mert ha nem vagyok kész a kommunikációra, akkor meg se hallom, vagy nem fogadom a másiknak a közeledését, a köszöntését, vagy más módon kifejezett kapcsolatteremtési szándékát, például az, hogy néz engem. Úgy is lehet kapcsolatot teremteni. Néha nagyon zavarba ejtő. Nemrég olvastam egy neves kommunikációpszichológusnak, Griffinnek az egyik könyvében, magyarul több könyve megjelent, keresztény ember, így lehetséges, hogy a harmad kiadó kiadott tőle egymást, leírja azt, hogy ő utazott vonaton, egy olyan pályán, írja, hogy hol, Amerikában, ahol két vonat egymás mellett ment, nagyon sokáig hasonló sebességgel. És csinált egy kísérletet. A másik vonaton a hozzá közel lévő fülkében utazott egy férfiú, olyan bőr, jackis, simára borotvált fejű figura. Nos hát az ő kísérlete abban állt, hogy nézte az illetőt. Egyszerűen csak nézte, semmit nem csinált. Ennek a következménye az lett, hogy az a sima fejű egyszer csak előszedte a boxerét, a botját, és fenyegetőzött, és üvöltözött, és tajtékzott. Pedig hozzá se ért. Ugye ilyen idegesítő lehet. Írja Griffin, azért örültem, hogy a két vonat nem ugyanazon az állomáson állt meg. De emlékszem egy diákkori huncutságunkra, főiskolások voltunk, a menzán egyik évfolyamtársammal, egy másik fiúval leültünk egy lányjal szembe, hát nagyon gonosz dolog volt, néztük, ahogy eszik. Láttuk, hogy szegény zavarban van, de mi csak szelüden néztük, nem bántottuk. Aztán az egyik falatnál, amint éppen vitt a szájához, én megszólaltam, hám. Erre lecsapta a kanalat, vörös lett a feje, és kirohant. Hát kegyetlen dolog volt, ezt azért mondom, mert nem szabad ilyet csinálni. De nagyon rossz volt az illetőnek. Tehát felszínes kommunikáció, és lám nem is olyan jelentéktelen, akkor a következő fokozat tényközlés, amikor már adok valamit magamból, legalább azt, amit tudok. Hétfő esténként a Rádai kollégiumban, Rádai utca 28-ban, este 6-kor érdekes előadások vannak. Ez tény. Ezt közöl. Minden indulat nélkül, tárgyilagosan. Ilyen a hírek a rádióban vagy a tévében, kommentár nélkül. Ha nem fűznek hozzá semmit. Egyszerűen tényközlés. Hány ember halt meg a repülőgép szerencsétlenségben? Vagy hányan pusztultak el a legutóbbi földrengésben? Egyszerűen tényközlés. Na most, ha a gondolataimat is elmondom, például elmondom azt, hogy tulajdonképpen érdemes elmenni hétfő esténként a Rádai 28-ba, ott az ember néhány tanúságos dolgot hall, aminek neki veselkedhet, hogy esetleg megvalósuljon az életébe. Nem olyan egyszerű dolog ez. De lehet rajta gondolkodni. Meg kérdést is lehet föltenni az előadónak. Jó nehezet, hadd jöjjön zavarba. Na, de ebben már van egy kis érzelem. És ez már a következő fokozatot jelenti, az érzelem közlést, amikor elmondom azt is lelkesen, hogy tudod, milyen jó a Rádaiban. Annyi kedves ember van ott, össze lehet velük barátkozni. Nem muszáj a végén hazarohanni, igen, a teremben eloltják a villanyt. De kinn a könyvasztal környékén még lehet beszélgetni, még ismerkedni is lehet. Hát én azért járok oda. Jó, közben van egy előadás is. Még többet adok magamból. És végül itt van az én közlés, tulajdonképpen magamat adom. Ezt legjobban egy régi barátom történetével tudom illusztrálni, az illető most már, nem is tudom hány éves házas, sok, de sokkal kevesebb, mint én. Fiatal ember volt, valaha ő is, és együtt járt egy lányjal, akit aztán feleségül vett, és most már négy közös gyerekük van. Még abban az időben, amikor együtt jártak, a kislány egyszer későn ment haza, kérdezte az anyukája, hol jártál? Hát a Lajossal voltam. Igen? És mit csináltatok? Hát az illetlen kérdés, de hát ezt kérdezte. Hát beszélgettünk. Mire az anyuka 4 órán keresztül mit lehetett annyit beszélgetni? Akkor ez a kislány úgy utána gondolt, valóban, miről is beszélgettünk, és rájött, hogy mindazt körülbelül 10 perc alatt el lehetett volna intézni, ami tényleges információ csere volt, de úgy elröpült az a 4 óra. Pedig túlnyomó részt valóban csak beszélgettek. Együtt voltak. A másik volt érdekes és fontos. A másiknak a jelenléte, a másiknak a lénye, akit föl lehet fedezni itt beszélgetés közben. Hát ez az én közlés. Önmagamat közlöm. Na most látunk itt még fontos jeleket. Ahogy megyünk egyre mélyebbre, növekszik a meghittség, az intimitás. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg csökken a személyek száma. Nem arra van szükség, hogy az ember mindenkivel a én közlés szintjén legyen kapcsolatban. Az én közlés szintjéhez elég néhány ember. Legalább egy. Olyan jó lenne, hogyha a házastárs lenne az. Ez azt jelenteni, hogy a párom a legjobb barátom. Hányszor nem valósul ez meg, nagyon sokszor nem valósul meg, vagy csak idei óráig, pedig jó lenne. Ez az, amire szükségünk van mindannyiunknak, nem tudunk enélkül élni. Kell valaki, akit érdekel az, hogy ki vagyok, mi vagyok, mi a gondom, mivel vagyok teli, mi a bánatom, mi az örömöm, milyen céljaim vannak, akivel mindezt megosztom. Na hát ez az én közlés szintje. Egyre többet adok magamból valóban. Nos hát ehhez szolgálnak ezek a koncentrikus körök. Mindjárt mutatom. Ugye a személyiség pszichológia nagy előszeretettel ábrázolja az emberi személyiséget úgy, mint a koncentrikus körökből állna. Tehát van belső szféra, és egyre kijebb és kijebb. A legkülső burok, képzeljük el, hogy ez egy hagyma, de jó illatú hagyma, az a mások számára is megismerhető én. Az, amit mindenki tudhat, a nyílt kommunikáció szintje. Akkor megyünk beljebb, még beljebb, legbelül pedig már a szívem van az értékeim. Nem közlöm mindenkinek. Na most ezek az ábrák néhány emberi kapcsolatot fejeznek ki sematikusan. Ugye ez itt fönt, ez a két karika azt jelenti, hogy szomszédok vagy utcai ismerősök, semmi külsebb barátság nem fűzi össze őket, de azért szoktak köszönni egymásnak, néhány szót váltanak egymással, minek ment föl az ára. Előre lehet tudni néhány dolgot, és kész. A következőn már azt látjuk, hogy munkatársak. Már a tényközlés szintjén, sőt, a gondolatközlés szintjén érintkeznek egymással. Ezek itt már jó barátok. Érzelemközlés is megy, folyvást folyton. És mit jelent ez az ábra itt alul? Igen, ez a harmadik pöttye, ez nem tartozik az ábrához, az véletlenül van rajta. Két személy, de föllazultak a személyiség határai. Átjárható. Ők már egy test. Egy adott forró pillanatban nem lehet megállapítani, hogy éppen kinek a keze. Mert egyek. Ugye ebből sejtjük, hogy a szexuális kapcsolat is lehet mély kommunikáció, mert kifejezi, hogy én magamat neked mindenestől odaadom, és téged mindenestől elfogadlak. Hát sajnos ez sincs túl sűrűn az ember életében. Na most azt fontos megjegyezni a kommunikációval kapcsolatban, hogy az két emberre van szükség. És maga a folyamat egy kölcsönhatási folyamat, adás és vétel. Ez a két mozzanat. Nem lehet igazán kommunikálni, nem lehet igazán üzenetet közvetíteni anélkül, hogy ne venném a másiknak az üzenetét. Na, nézzük meg ezt az ábrát, kissé bonyolultabbnak látszik, de én azt hiszem, hogy végül is nagyon egyszerű. Ugye ez itt az üzenetet adó, itt baloldalt, és hát a gondolatok, amiket közölni akar, azok éppen tudatosak és ellenőrzött gondolatok, és közli őket. Ehhez a legjobb mód a szó, a beszéd. Tehát verbálisan, főleg ilyen gondolatokat szoktunk közölni. Néha elszólja magát az ember, mond olyat, amit nem akar, de azért általában az jellemző, hogy kontrollált a beszéd. Az üzenetet vevő pedig meg akarja érteni az adót, ezért arra figyel, hogy mire van szüksége az adónak, amikor beszél hozzá. És nem arra figyel, hogy milyennek tart engem, hogy állok nála, milyen vagyok az ő szemében, magamat felfedezve, majd erről mindjárt szó lesz. Na most ugyanakkor vannak olyan közlési tartalmak, amelyek kevéssé ellenőrzöttek, vagy egyáltalán nem ellenőrzöttek, ezek egy része nem is tudatos, itt vannak tudattalan indítékok, szándékok, és a másikat az értekli, hogy milyennek tartja őt az adó. Tükröt lát a közlésben. Nos hát, a közlésnek ez a része leginkább metakommunikatív, vagy nem a beszédhez kapcsolódó. Na most fontos az, amit itt olvashatunk ide írva, hogy a fogadó fél nem csak azt veszi a másik adásából, amit az adó közölni akar, hanem azt is, ami ellenőrizetlenül árad belőle. Ugyanakkor a vevőkészülék szűrés torzítja a közlés tartalmát. Tehát nem mindig az jut el hozzá, amit a másik közölni akar. Na, ezt szeretném egy kicsit részletezni. Látom, telik nagyon az időnk, de megpróbálom gyorsan. Egy kiváló német kommunikációpszichológus Schulz von Thun segítségével. Elnézést kérek azoktól, akik ismerik ezeket az ábrákat. De gyorsan átsiklunk rajta. Fölteszi a kérdést, hány füle van az embernek? Hát hogy lehet ilyet kérdezni? Ilyet csak egy pszichológus tud kérdezni, nem? Tiszta butaság. Na de nézzük meg ezt a figurát, számoljuk meg, hány füle van. Úgy látom, valóban 4 füle van. Milyen fülekről van szó? Én azt hiszem rögtön kiderül az is, hogy arról van itt szó, hogy a másik mondani valójából, vagy közléséből milyen üzenet jut el hozzám. Szűröm van. Tehát itt a vevőről van szó, a vételről. Milyen vételre van beállítva az illető. Van egy fül, ami arra figyel, hogy mit mond tulajdonképpen ez a tárgyi tartalom füle. Van egy másik fül, milyen állapotban van ő, aki közöl valamit. A harmadik fül, milyennek tart engem. Hát az egocentrikus embernek ez a legfontosabb füle, vagy legalábbis a legtöbbet használt füle. Végül itt van a felszólítás füle, arra figyel, mit kell tennem. Na nézzünk egy-két példát erre. Ugye Schulz von Thun könyvéből, csak a német szöveget cseréltem ki magyarra. Ül egy házaspár az autójában, látjuk az asszony kezében van a kormány, gyakran van ez így házasságokban is, és állnak a piros lámpa előtt, egyszer csak megszólal a férj, zöld. Mire az asszony? Nem tudom, el lehet-e olvasni hátul, te vezet, vagy én vezetek. Kérdés, hogy melyik fülét használta ez az asszony. ha a tárgyi tartalom fülét használta volna, akkor mondta volna, igen, zöld, én is zöldnek látom. Hát jó az, amikor házas társak valamiben egyet értenek. Ha azt a fülét használta volna, melyik arra figyel, hogy milyen állapotban van ő, akkor az üzenet az lett volna, hogy sietek. Ha a felszólítás fülét használta volna, akkor az üzenet az lett volna, hogy adj gázt. De ő valószínűleg azt a fülét használta, melyik arra figyel, milyennek tart engem, és akkor az üzenet az volt, hogy figyelmetlen vezető vagy, gyakorlatlan vagy, nem vagy elég ügyes. Ezért megsértődött, ezért mondja azt, hogy te vezetsz, vagy én vezetek. Ugye ezt vissza kell utasítani. Na nézzük egy következőt, szintén házas párról van szó. Most nem az autóban ülnek, hanem az ebédlő asztalnál. Itt is a férj tesz föl egy ártatlan kérdést. Azt kérdezi, hogy mi ez a zöld a mártásban? Hát itt is végig lehet zongorázni, hogy vajon milyen melyik fülét használta az asszony. Ha arra figyelt, hogy mit mond tulajdonképpen, akkor megmondja, hogy petrezselyem, vagy metélőhagyma, vagy látod, ilyen kis gömbölyű, ez a zöld borsó, mert csupán biológiai érdeklődésről van szó. Ha azt a fülét használja, meg arra figyel, hogy milyen állapotban van a másik, akkor az üzenet az, hogy nekem ez nem ízlik. Ha arra figyel, hogy mit kell tennem, akkor az üzenet az, hogy máskor hagyd ki ezt a zöldet. De hát ez az asszony is azt a fülét használta, amelyik arra figyel, milyennek tart engem. Tehát az üzenet az volt, hogy pocsék szakácsnő vagy, ezért megsértődött, ha neked ez nem ízlik, menj vissza az anyukádhoz. Ugye, ő tud száj ízlésed szerint főzni neked valamit. Na most nem csak házasságban, más emberi kapcsolatokban is így működik ez. Például egy apa belép a gyerekszobába, és azt mondja, hogy micsoda disznól ez, te maszat Jankó, hogyha azt a fülét használja a gyerek, amely arra figyel, milyenek tart engem, akkor az csapódik le benne, hogy rossz gyerek vagyok, terhére vagyok a szüleimnek, ha meg azt a fülét használja, meg arra figyel, milyen állapotban van ő, akkor megállapítja, hogy szegénynek van, biztosan rossz napja volt, azért olyan ideges. Előadást is lehet hallgatni különböző fülekkel, sőt egyszerre két füllel, nem tudom, volt-e valakinek ilyen élménye, megállapítja, hogy én ugyan semmit nem értek az egészből, de okos embernek kell lennie annak, aki most beszél. Remélem nem ez az előadás. Hát mondjuk az a része még lehet, hogy igaz, hogy én ugyan semmit se értek az egészből. Hát nagyon gyakran történik ilyen az életünkben. Egy vidéki kisvárosban történt, hogy sétált egy házaspár, vasárnap délután az utcán, elmentek egy cukrászda mellett, az asszony megszólalt, a férj megszólalt, kérsz sütit. Mire a feleség azt mondta, kösz nem. Mentek tovább, és az asszony meg volt sértve. Miért? Miért nem kérdezte még egyszer? Miért nem erőltette egy kicsit? Ugye nem szabad szó szerint venni azt, ami elhangzik. Nem csak a szó a közlés. Vagy előfordul az is lehet, hogy itt a teremben senki olyan nincs, akinek ezzel kapcsolatban tapasztalata lenne, de én már hallottam ilyet, hogy egy asszony sír. Szokott lenni ilyen? Az asszony sír, a férje megkérdi, mi bajod van? Semmi bajom nincs. Erre a férj megnyugszik. Hát azt mondta, hogy semmi baja nincs. Na mindez a vételre tartozó információ, ami most elhangzott, hát foglalkoznunk kell egy kicsit az adással is. Ugye kiderül ugyanis, hogy nem mindegy, hogy hogyan közlök valamit, ha azt akarom, hogy eljusson a másikhoz a közlésem. mi az, amit közölnem kell, az építő közlés tartalma tulajdonképpen nem széles skála. Az építő közlés, amely a másikat és a kapcsolatot építi, tulajdonképpen két üzenetből áll. Az egyik az, hogy szeretlek, a másik az, hogy értékellek. Szeretlek, és fontos vagy, drága vagy nekem. Hát ezt kell valahogy közölni. Hogyan? Hogy megértse. Hát lehet verset írni. Nem mindenkinek megy ez olyan könnyen. Lehet verset idézni. Hát ez már több embernek sikerül esetleg. Ki lehet írni a falra. Telefirkáltam a falat vele, írja József Attila az egyik versben, mármint a kedvesének a nevével. Csak a kedves pont nem járt arra. De mit lehet tenni, hogy eljusson? Nos, hát erről szól Chapman, gondolom, hogy jól ismert könyve, azért túl sokat nem akarnék idézni ezzel, időzni. A első könyv, ami megjelent magyarul, az egymásra hangolva, eredetileg magyarul csak alcímben szerepel, a szeretet öt nyelve. Öt különböző módon fejezhetem ki a másik számára azt, hogy szeretem, és az egészben az az izgalmas, hogy nem biztos, hogy a másiknak ugyanaz a, hadd fogalmazzam így, a szeretet anyanyelve, mint az enyém. Mert más környezetben nőtt fel, más kultúrában esetleg elég az, hogy annak a családnak a kommunikációs szokásai mások voltak. Hát az első, amit szerepel, a szavak. Igen, hát mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, így kezdi Radnóti Miklós. Aztán a végig olvassuk a verset, kérdés, hogy meg tudjuk-e, el tudta-e mondani. Nagyon szép vers, nekem az az érzésem, hogy körül járja az egészet, de valójában nem jut olyan sokra, akár csak Petőfi, aki azt mondja, hogy reszket a madár, a bokor, mert madárka szállott rá. Ahelyett, hogy mondaná direkt, szeretlek. Na de akkor az nem elég költői. Azt nem lehet így, és nincs elég nyomaték rajta. Na hát minden esetre itt vannak a szavak, és vannak, akik szeretik hallani a szavakat. Vannak olyan asszonyok, akik igénylik. Lehet, hogy azt mondja, 20, 30, 40, 50 éves házasság után ne hülyéskedj, vénkecske, de azért jól esik neki, ha ilyeneket hall, még akkor is, ha tiltakozik, feltéve, hogy ez a szeretet nyelve. Együtt létre szánt idő. Na azt gondolom, ez nagyon fontos. Mert ha nekem nincs időm rá, mert folyton dolgom van, meg hétvégén is dolgoznom kell, és minden este dolgoznom kell, meg vannak fontos szerszámok otthon. Ott van például a kompjúter. Nem egy feleség féltékeny a kompjúterre. Azt hiszem joggal. Na csak ezt várd meg. Most a programot nem szakíthatom meg. Úgy érzi, hogy őt nem szereti. Mert az ő számára az jelenteni a szeretetet, hogy van ideje rá a másiknak. Hadd áruljam el, nem csak párkapcsolatban. A gyerekekkel való kapcsolatban is. Pár évvel ezelőtt Josh McDowell Magyarországon járt, talán néhányan ismerik néhány magyarul megjelent könyvét, több mint Ács, meg a Neked milyen szerelem kell, meg ehhez hasonló könyveket írt, akkor épp a szülői szerepről beszélt, főleg az apaságról. És emlékszem, megkérdezte, angolul tartotta az előadást, de volt tolmács, föltette a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan betűzik a gyerekek a szeretet szót. Ugye tudni kell, hogy angolban fontos a betűzés, mert ezek az angolok nem úgy írnak, ahogy beszélnek. Furcsa nép. De hát így van. Úgyhogy le kell betűzni. Na és akkor az előadó lebetűzte a time szót, az idő szót. Van-e időm a gyerekemre? Van-e időm arra, hogy leüljek az ágya mellé, vagy akár leüljek a padlóra mellé játszani? Vagy van-e időm arra, hogy elmenjünk, és együtt fagyizzunk egyet, vagy akármit? Vagy legalább elviszem magammal valahová a jelenlét az ő számára fontos. Na, aztán itt van fontos szeretett nyelv lehet az ajándékozás. Ugye hazajövök valannal, hozok valamit neki. Még ha csak az árok széléről tépett virágot is, de eszembe jutott. De vannak asszonyok, akik jobban örülnek a sósporónak. Vagy a csokinak. Vagy akárminek. Aztán vannak, akik azt igénylik, hogy segítséget kapjanak, vagy valamilyen szolgáltatást. Nem is szeretsz. Hát mióta mondom neked, hogy szereld meg a vízcsapot? Jaj, drágám, ne haragudj, nagyon szeretlek, de ezt elfelejtettem. Nem hiszem el. Mert ezt nem tetted meg. Igen, de más esetben pedig nem is szeretsz, hogy ne szeretnélek. Még a vízcsapot is megszereltem. De az az asszony éppen nem ezt igényelte. Tehát föl kell ismerni a szeretet nyelvét. Itt folyton az asszonyokról van szó, pedig a férfiak számára is ugyanúgy fontos. Vagy végül a testi érintés. Itt nem egyszerűen a szexről van szó. Már mondtam azt, hogy a szex is, hogyha jól működik és a helyén van, akkor mély kommunikáció kifejezi a szeretetet, de egy baráti ölelés, vagy egy vállon veregetés, vagy a karjának a megszorítása, amikor olyan bánatos és gyászol, kifejezi azt, hogy veled vagyok, együtt érzek veled, szeretet közlő lehet ez is. Nos hát, a konklúzió az, ami ide van írva, derítsd fel, melyik nyelvet érti a párod ezek közül, és tanuld meg a párod szeretet közlő nyelvét. Értsd és használd. Legalábbis akkor, ha azt akarod, hogy a kapcsolatod tartós legyen és fönnmaradjon. Befejezésül gyorsan egy ábrasor. Soknak látszik, de gyorsan át tudunk szágulnani rajta. Egy használati utasítás a párkapcsolati, főleg a házassági kommunikációhoz. Mi mindent lehet itt látni? Itt vagyok én, aki közlök valamit, és itt vagy te, akihez eljut az én közlésem. Na most, ha én figyelek rád, és szeretlek, akkor te megnyílsz. Én figyelek rád, miért? Mert érdekel, hogy ki vagy, és milyen vagy. Emlékezzünk arra, ezt az egocentrikus ember nem képes megtenni. Ő magára figyel. De én figyelek rád, és szeretlek, ezért szavaim és magatartásom elfogadást, szeretetet és bizalmat fejez ki. És mi az eredmény ennek a másiknak, a másiknál? Az, hogy a másik megnyílik erre. Ez a kulcs ahhoz, hogy a másik megnyíljon. Na de hát van itt még néhány variáció. Lehet, hogy én nem figyelek rád. Miért nem figyelek rád? Például azért nem, mert nem vagy fontos nekem. És szurkállak. Miért? Mert zavar a jelenléted. Hogy reagál erre a másik? Úgyhogy becsukódik. Na most talán érzékeljük azt is, hogy ez a folyamat nem annyira a szóbeli közlésen múlik. Inkább a metakommunikáción és a nem verbális, nem szóbeli közlési módokon. De lehet az is, hogy nem figyelek rád, és nem is szurkállak. Miért? mert nem is érdekelsz. És erre a másik egy ilyen kapcsolatba belefárad. Aztán mi van még? Milyen lehetőség? Nem figyelek rád, pedig szeretlek. Nem figyelek rád, mert sok dolgom van, de van egy másik lehetséges oka is ennek, azért nem figyelek rád, mert kommunikációs ökör vagyok. Tehát vannak a kommunikációban tehetségtelen emberek. És az eredmény az, hogy a másik becsukódik. Az is lehet, hogy én figyelek rád, mégis szurkállak. Miért? Mert nekem valami bajom van. Erre azt mondják, bal lábbal kelt föl. Nem, bármi lehet. Az időjárási fronttól a fogfájásig, vagy a munkahelyi kudarcig, amit nem akarok rögtön közölni, és ideges vagyok, és türelmetlen. Mit vált ez ki? Ez is becsukódást. És az is lehet, hogy figyelek rád, szeretlek, te mégis becsukodsz, mert neked valami bajod van. Hát ez a lehetőség is fönnáll. Tehát azt hiszem, hogy nagyon bő itt a variációs lehetőség, de mi következik mindenből? Nyilvánvaló, hogy egy kapcsolatban, egy házasságban minden előfordul, az összes variáció, de a cél az, hogy figyeljünk egymásra és szeressük egymást, és mind a ketten nyitottak vagyunk egymás felé. Nyitottak vagyunk, az azt is jelenti, hogy levetjük a páncélt, ezáltal sebezhetőkké válunk, ez pedig bizalom kell. Az, hogy levegyem a páncélt, az azt jelenti, hogy a másik belém rúghat, vagy ledöfhet, de bízom benne, és tudom, hogy nem fogja ezt tenni. Tehát a konklúzió az, hogy csak akkor nyílik meg a másik, ha én figyelek rá és szeretem, és ha jó állapotban van ő. És csak a nyitott fél tud figyelni a társára, és képes úgy szeretni, hogy azt felfoghatóan kifejezésre juttassa. Mi a végső következmény? Egy talán tábori püspöktől ellesett mondattal egy barátom úgy fejezte ki, térdre imához, mert nem megy. Magától nem megy. Az ézsaiási igét szeretném újra idézni. Az Úr fontos, hogy megtanítson engem beszélni. Hogy tudjam közvetíteni az ő szeretetét a másikhoz. Ézsaiás ígérje, hogy tudjam szólni igényét a megfáradtnak. Az különböző lehet, hogy a másik mennyire megfáradt, vagy nem megfáradt. Egyben biztos lehetek, hogy a másiknak szüksége van szeretetre. És Isten úgy tervezte, hogy ad valakit mellé, akin keresztül ő a szeretetét közli. Hát ez az én dolgom. Nem teszem? Isten irgalmazzon nekem, és könyörüljön meg rajtam, és adjon elégséges szeretetet. És adja meg azt is, hogy megtaláljam a módját, hogy ez a másikhoz eljusson. Most mindezek után talán még annyi megjegyzést, hogy amíg az embernél tart a szerelemnek nevezett lázas állapot, ami tudat beszűküléssel és projekcióval jár, addig úgy tűnik, hogy ez könnyen megy. De ebben nagyon sok az illúzió. A szerelemnek egyik fontos tulajdonsága az, hogy el szokott múlni. És a magyar népdal úgy szól, hogy megrakják a tüzet, mégis elaludszik, nincs az a szerelem, aki el nem múlik. Elmúlik, elmúlik. Átalakul szeretetté, némelyek ezt mondják. Én azt gondolom, az nem alakul át, meg kell születni az igazi szeretetnek az ember szívében. És akkor nincs szükség arra a bizonyos lángolásra, a fenil-etil-aminra, vagy nem tudom, milyen kémiája van a szerelmi állapotnak. Ugye vele jár egy csomó vegetatív tünettel, heves szívveréssel, vérnyomás, emelkedéssel, és ehhez hasonlókkal. A szeretet szülessen meg a szívünkbe, amely arra figyel, hogy mi kell a másiknak, mire van szüksége a másiknak, mi az, amit én adhatok neki, sőt, én hajlandó vagyok még lemondani is valamiről, például a kedvenc időtöltésemről, ha úgy érzem, hogy most neki szüksége van rám. Na, én így gyorsan abba hagyom, a dobozot hátul megtalálható, ismét mondom néhány később érkezett hallgatónknak, hogy 2 hét múlva találkozunk, mához 1 hétre nem lesz előadás. 2 hét múlva lejjünk örömet Isten megismerésében, ez lesz a téma. Isten velünk, viszontlátásra!